jól tudom-e kiadni. Na, egy pillanat, azt mondja, hogy ha én ezt így elindítom, akkor mi fog történni? Na, így látszik jól a dolog?
Nem látszik semmit.
Nem látszik semmit.
Aha, én nekem itt megvan, de na nézzük csak. Valahogy ezt ki kell hozni.
Itt a képernyő alján van egy ilyen share screen, az nem.
Na ezt akarom.
Ja, azt akarod.
Most mit látok? Látok valamit?
Nem, továbbra is csak részvevőket látjuk.
Most fog történni valami, ha igaz?
Igen, most megjelent, igen.
Jelent, akkor megpróbálom úgy kiadni, hogy teljes legyen. Ha hagyja. Na, így akkor most jó?
Igen, most tökéletes legalábbis. Valószínűleg ez lesz a végleges formája.
Jó, hát akkor ezzel így tudunk menni, úgy tűnik.
Hát akkor egy kis bevezető talán sajnos.
Bocsánat, várj egy másodpercre.
Várunk nyugodtan.
Mert nekem valahogy kiment teljes képernyőre, és nem látom már az én YouTube-os indításomat. Okay. Akkor én elindítom a YouTube-ot.
Ja, közben Gabikám majd a diákat küld el nekem, légy szíves az előadásit.
Igen, azt majd küldöm utólag. Na, meg vagyunk.
Én is képen vagyok.
Jó, akkor.
Hát Gabikám, akkor megkérlek, hogy tartsd meg az előadásodat, légy szíves.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor elkezdenénk egy kicsit ezt a rövidke kis eszmefuttatást. Tulajdonképpen egy ilyen összefoglalónak szántam, bármelyik oldalát nézzük a technológiáknak, azért itt több előadást megérnének, tehát itt egy picit én csak most összefoglalok. Talán azért is jó ez a kis összefoglalás, mert most van éppen, tegnap nyitott meg Barcelonában az Integrated System Europe nevű elég komoly szakmai kiállítás, ami az audiovizuális technológia egyik legkomolyabb kiállítása itt Európában, amit így február és január között szoktak megrendezni, most már az elmúlt 3 évben ez Barcelonában van, eddig ugyanott volt, ahol Amsterdamban az IPC, tehát a kifejezetten broadcast kiállítást, ahol rendezték, de ezt kettészették, és inkább ilyenkor téli időben szívesebben mennek a kedves vendégek Spanyolországba. És hát ez tulajdonképpen egy ilyen nagy sereg szemléje itt mindenféle vizuáltechnikai és hangtechnikai megoldásoknak, beleérte tényleg a megjelenítő eszközöket, a két felvevő eszközöket, tehát a kamerarendszerek, azoknak a robotizált változata, stúdió változata, kis és nagy változata, ugyanúgy itt a mi témakörünkben is elég sok újdonság látható, és érdemes lenne majd utána egy picit erről beszélni, illetve a slágereket kiemelni, én csak úgy előrevetítem, hogy miben várható, és mik azok a trendek, amikkel itt a képalkotásnál alkalmazott technológiákban láthatunk. Tehát mi is fog itt elhangzani nagyjából, tehát itt megyünk végig azokon az eszközökön, amik elég komoly képmegjelenítést tesznek lehetővé, és hogy mi is van itt ezeknek a piacán, illetve a technológiai trendjeikben. Hát kezdjük ugye mindjárt a nagyképernyős kijelzők, ugye a flat panel display angolul, ami hát tulajdonképpen nagyon széles skáláját lefedi azoknak a monitoroknak, úgymond, amiket az élet különböző területén használunk, tehát itt most én inkább arra gondolok, ami kifejezetten ilyen megjelenítő készülék, tehát ezeket használják tárgyalótermekben, irodákban, előadótermekben, különböző vezérlőrendszerekben, tehát legyen az akár energiaszétosztás, mondjuk villamos energiai szétosztó központtól kezdve, a biztonságtechnikai megfigyelő rendszereken át egy rendezvénynek a háttérmunkáját segítő, alkalmilag összeszerelt és kialakított ilyen monitor szobájáig minden számításba jöhet. Ugye itt azok a technológiák, amikkel számolhatunk, itt az LCD és az OLED technológia az, ami elterjedt. Én itt azért még itt nagy betűvel és háromszor ekkorával mondanám, jelölném ki az LCD-t, mert itt még nagyon erősen dominál ebben a témakörben az LCD technológia. A tévévevő készülékek elég hasonló témától beszélünk, gyakorlatilag ezektől annyi a különbség a monitorokhoz képest, hogy itt vevőkészülék van benne, tehát rendelkezik tunnelrel, különböző formátumú bemenetekkel, de ez a monitorokra is igaz, de itt inkább a digitális műsorszórásra való alkalmasság beépítettsége az, ami megkülönbözteti, meg az, hogy ezek a tévékészülékek általában szórakoztató elektronikai eszközök és a lakás, illetve a nappali díszei. Hát ez a klasszikus része a dolognak, de valójában azért itt egy komoly piaci átalakulás van, tehát az a hagyományos tévénézés és a televízió készülékekre való költés az utóbbi időben azért eléggé lecsökkent. Tehát itt a csúcs szuper, most már a tendenciát követő nem csak Full HD, hanem leginkább is a 4K irányában induló képernyőkről van szó. Ezeknek a nagysága ugye hát honnan úgy általában 43-tól a 98-ig terjed, még a tévékészülékeké is adott esetben ilyen luxus körülmények között, de nyilván ez annyira egy drága eszköz lett, hogy azért az átlag család költése erre a termékre azért az utóbbi időben lecsökkent. Egyfelől anyagi oka is van, főleg itt az OLED technológiára gondolok, ami azért a képminőségben és a színvisszaadásban azért egy nagy előrelépés az LCD-hez képest, de azért az árban borzasztóan megnövelte ezt a dolgot, tehát nem annyira dinamikus ennek a OLED verziónak az elterjedése ebben a szegmensben. Nyilván itt az is befolyásolja a dolgokat, hogy a média fogyasztásunk inkább a mobileszközök felé ment el, úgyhogy majd ott visszatérek, ha oda jutunk ezekhez. A videókivetítők világa az gyakorlatilag nagyon széles skálán mozog, a kis hordozható kivetítőkről egészen 50 ezer lumenes fényfestő épületekre, filmeket rajzoló, vagy pedig az ilyen térkivetítős projektorok, így mindenféle. Itt nagyon erősen megoszlik a dolog. Itt az AMD chip, a lézer technológia, a LED, itt minden előfordul valójában, de hogyha itt sorrendet kéne felállítani, akkor itt az AMD chipre gondolnék elsőnek, másodszor az LCD, ami egy ilyen hagyományos dolog. Ugye két zászlós gyártó van ebben a témában, az LCD-nek az Epson, a AMD chipnek pedig a Texas Instruments a gyártója legfőképpen, és ezek a képalkotó eszközökből épülnek fel a különböző gyártók, különböző optikai megoldásokat és világítást, háttérvilágítást használó eszközei. Ugye vannak még lámpás kivetítők, de most már a lézer technológia előre tört, és gyakorlatilag, hát azt kell mondjam, hogy 15-20 ezer lumen, és a fölött már lézeres fényforrású projektorok veszik át a piacot szinte kizárólag. A ledet azért említettem meg, hogy három különböző színű leddel háttérvilágítással ilyen kisebb méretű konzumer vagy hordozható irodatechnikai projektorok is léteznek, tehát ez a technológia ugyan nem domináns ezekben, de jelen van a kivetítőkben. A LED falak azok elég különleges szegmensei ennek a vizuális eszköznek, ami tulajdonképpen hordozható ilyen panelekből, modulokból fölépített LED-pixelek alkotják itt a képeket, és ennek a méreteivel, felbontásával lehet játszani, attól függ, hogy mekkora méretet akarok és hogyan. Ilyen háttérvetítésekre, speciális megoldásokra egy nagyon kreatív dolog, de egy teljesen különböző szegmens, tehát én ilyen különleges installációkban, illetve olyan megoldásoknál, koncepteknél, ahol hatalmas kivetítőkkel, illetve méretre kell szabni azt, hogy mekkora legyen, ott azért ezek létjogosultságot kapnak, de az egy speciális világ a projektorokhoz képest, ezért külön említettem meg. És hát erről külön a megoldásoktól itt lehetne nagyon sokat mesélni, én csak most ezt megemlíteni. A mobil eszközök tulajdonképpen az okostelefonok, laptopok, tabletek, esetleg még az úgynevezett e-book olvasók is ide tartoznak. Itt azért már az OLED technológiát kellene háromszor ekkora betűvel jeleznem, mert itt gyakorlatilag már természetessé vált annak az eszköznek a használata. Kisképernyős dolgoknál nagyon jó, dinamikus, jó felbontás, hogy jól használható, és még kihasználják azt is, hogy flexibilisre tehető. Tehát a divatnak és a mai ifjúság igényeinek, illetve a modern média fogyasztásra teljesen megfelelő dolog, tehát minden télére nagyon alkalmas. Kicsit ki fogok térni azokra a lehetőségekre, amit itt az autóipar, illetve a műszeripar jelent. Itt tulajdonképpen, ha így most röviden akarok célozni erre, akkor itt az autóiparban a műszerfal az ottani interaktív kijelző, ami tulajdonképpen a navigátort és a teljes fedélzeti komputer felületét jelenti, ott az OLED-es technológia jelent nagyon komoly dolgot. Ugyanúgy a műszeriparban is mondhatnám, mert ma már ilyen képernyővel rendelkező eszközök, mondjuk egy oszcilloszkóp, egy digitális oszcilloszkóp képernyőjét is nagyon jól lehet egy OLED-es dologgal megoldani, erősen hasonlít a régi katócsugárcsöves dinamikához, ellenben a régebbi ilyen LCD alapú műszerekkel, LCD kijelző műszerekkel. Az AMD chippel pedig elég sok mindent lehet csinálni, magát, tehát itt ilyen spektrumanalizálást végezni fénytörés alapon, vagy pedig a virtuális valóság szemüvegbe is kezdenek ezek tért hódítani, az autóiparba pedig a félvédőre kivetítés, de hát ezt majd fogom mutatni, hogy erre milyen példák vannak. Úgyhogy kicsit szaladjunk végig, tehát még egyszer itt látható egy-két tipikus alkalmazása annak, hogy mire használunk ma hétköznapunkban digitális nagyképernyős lapos kijelzőket. Tehát mindenkinek az asztalán a kompjúterén vagy külön monitor van, vagy beépített laptopos van, lehetséges ugye bármilyen egyéb nyilvános helyen is információ, design, belső építészeti, tervezési fogásként alkalmazni ezeket a kijelzőket, vagy pedig interaktív valamilyen szimulátorba. Itt egyébként egy ilyen golf szimulátort látunk, de a repülőgép és egyéb más szimulátorok is ugyanígy. Illetve hát a játékok és a gameripar az nagyon komoly felvevője ennek. Itt ugye már nem csak a felbontás a lényeg, hanem a képfrissítésnek a frekvenciája is egy komoly szempont. Tehát itt nagyon sok minden van, aminél ebben az uralkodó LCD-s technológiai alapú világban elég komoly fejlesztéseket hozott, tehát ezért is mondtam, hogy most azért az LCD az dominál, de azért kikacsingat alóla egy-két nagyon érdekes technika, amivel várható a jövő. De most hát ez az a bizonyos rész, amiben hát elég komolyan mozgatta a LCD panel fejlesztőket. Ezeknek a mérete ugye innen tényleg attól függ, hogy mire használjuk. A projektorok esetében azért egy nagyon fontos részt meg kell említeni. Itt ugye a kivetítőknél már tulajdonképpen az, hogy én most érdekes és gyönyörű és nagy felbontású képeket vetítek, ez már nem elég. Itt ez az úgynevezett immersív szórakoztatóipar, tehát az, amikor abban a bizonyos térbe behelyezik a kedves nézőt, tehát köré vetítik a teret, és nagyon érdekes hatásokat érnek el. Ez most a tendencia, és ez nyilván magával hozza azt a technológiai hátteret, amivel ezt a legjobban ki lehet szolgálni. És akkor itt azért ki kell hangsúlyoznom, hogy kulcsszerethez jut a DMD alapú projektor, megoldás, technológia. ez a mikrocsipes rendszer, mert ez nagyon stabil, nagyon komoly dinamikával és nagyon komolyan állítható valóságűszínekkel tud operálni, és a stabilitásából következik, ha a fényforrásomat azon a spektrumon tartom, akkor ő, mint egy ilyen mikrotükrös eszköz, ki is tudja adni magából viszonylag kis eltérésekkel. Ugye itt látszik, hogy több projektor van felszerelve a mennyezetre, és az egész úgy van megoldva, hogy az a 3-4-5 projektor, amit adja a teret, az úgy össze van úsztatva, hogy szinte nem is veszük észre, hogy a különböző forrásból és projektorból jövő képek átmenetét az annyira szépen össze tudja hozni, úgy le lehet szabályozni ezzel a panoráma megoldással, hogy szinte észrevehetetlen, tehát egy ilyen 360 fokos vetítés lehet elérni ezzel. Azt kell mondjam gyakorlatból, hogy erre a D&D nagyon jó és stabil megoldást ad. Az LCD alapú vetítésnél azért az LCD panelek és azoknak a fényáteresztése, dinamikája, tehát az a gamma görbe, amivel ez az egész úgy előáll, az azért nagyon nehezen tartható egyformán, úgy gyártás technológia, mint beállítás szempontjából. Tehát sokkal nehezebb egy ilyen elrendezést beállítani, és az kevésbé stabil, mert azért az LCD panelek, amik föl vannak téve egy egyesítő prizmára, és be vannak helyezve egy ilyen nagy teljesítményű projektorba, óriási hőhatásnak vannak kitéve, és azért van élettartamuk. Tehát, és már attól függően, hogy milyen hőmérsékleti környezetbe helyezik el, a öregedési folyamatuk egy kicsit más. Tehát ez azt jelenti, hogy az a projektor, amelyik ott az mennyezeti elrendezésben egy picit nagyobb hőmérsékleten működik, annak az LCD-je már egy idő után eltéréseket fog mutatni, az elszíneződésben, fényerőben, homogenitásban, dinamikában is meg tud nyilvánulni, tehát ezért a D&D chipeknek az alkalmazása és a ezeknek a projektoroknak a terjedése ebben a műfajban, ami most borzasztóan divatossá vált, lényegesen erősödik, tehát ez befolyásolja azt, hogy merre mennek a trendek. Itt mellette egy ilyen tervrajz látható, ahol itt gyakorlatilag mozzarabb projektorból csináltak egy ilyen kör alakú elrendezést, és hogy így úszatták össze a képeket. Tehát, hogy lehessen látni, hogy azért ez így egy ilyen elrendezésnek, egy ilyen vizuális élménynek a megtervezése is már mérnöki munka, hogy hogyan osztom be, hogyan is próbálom a távolságot tartani, úgyhogy minden projektor egyforma távolságra legyen. Ugye a fényintenzitások, az elosztott fényerő azokon a felületeken mindenhol egyforma legyen, és akkor a projektorokat színben össze tudjam állítani. Ezeket lehet közösíteni, ezeket a beállításokat el lehet menteni, vissza lehet hívni, módosítani lehet. Tehát itt nagyon fontos, hogy a kiadott kép stabilitása milyen legyen. Hát ez a mindegyikünk által jól ismert tablet, okostelefon és mindenféle egyéb eszközök, amiknél viszont az OLED technológia a uralkodó és az innovatív megoldás. Itt ugye tömeggyártott eszközökről van szó, tehát itt maga az új, és általában az AMOLED technológia az egy ilyen nyomdai úton szinte előállítható. A lényeg ugye a különbség az LCD panellel, hogy itt nem háttérvilágítás és előtte színszűrőkkel állítom elő a képpontokat, hanem tulajdonképpen azok a pixelek, amik hát egy ilyen szintén TFT, tehát ilyen felületszerelt technológiával vannak megoldva, saját maguk, mint fénykibocsájtó képelemek vesznek részt, tehát azért ott a dinamika az egy nagyon komoly előbrelépés, és azért ezeknél a kis eszközöknél az, hogy legyen fényereje, látható legyen ugye mindenhol, a legkülönbözőbb fényviszonyok között, ahogy megyünk, ez ma már gyakorlatilag az OLED technológiával sokkal könnyebben megoldható, a felbontás is elég jól kezelhető, tehát nem véletlen az, hogy ma már gyakorlatilag megszokott dolog bármilyen tömegközlekedési eszközön. Ha utazunk, akkor az emberek többsége ott a mobiltelefonjával van elfoglalva, és kiki a saját érdeklődésének beállítottságának megfelelően tartalmat néz rajta. TikTok videókat lájkol, vagy híreket olvas, vagy bármi mást. De gyakorlatilag elég széles skálán lévő tartalmakat a szövegtől a videóig, bármit nagyon jó minőségben már ezek az eszközök meg tudnak jeleníteni. És ennek egyik fő záloga az, hogy OLED technológiát használnak, tehát aktív pixeles a megoldás. Ez egy kicsit úgy összehasonlítom ezeket a dolgokat, ugye, és az elején utaltam arra, hogy azért még mindig a legszélesebb alkalmazási kör, amivel találkozunk az életben, a két megjelenítők életében, az az LCD panel. És hát ugye itt különböző igények merültek föl, és erősségek és gyengeségek. Itt az LCD-ben ezt itt kicsit próbálom összefoglalni, ugye, hogy milyen verziók. Ezek a főbb alaptechnológiákra készített megoldások, mert az alapelrendezés mindenhol ugyanaz, tehát van egy háttérvilágítás, egy kollánszűrő, van ez a bizonyos lipidkristály vagy folyadékkristályos szerkezetű anyag, ami gyakorlatilag feszültségvezérelten mozdul el, és hogyha ebből egy ilyen fényszelepszett megoldást tudunk csinálni, és ezt pixelenként tudjuk, tehát két elemenként színezni, akkor gyakorlatilag fényszűrőkön át küldve egy polarizált fény segítség, amivel ugye könnyen lehet ezt a fény nyitászárást megoldani, megjelenik a képernyőn a frontüveg, jön a képtartalom. És hát akkor itt nyilván többféle dologra lehet kiélezni. Ez a kristálynematik display, ez gyakorlatilag úgy zár, hogy ezek a kristályok ott azon az elrendezésben egy ilyen 90 fokos elfordulással zárják a fényt, de hát igazándiból ennél a megoldásnál az hozta a élvezhető képet, ha szemből nézték, már oldalról fintorzulások, képtartalomvesztések fordultak elő, tehát muszáj volt valami olyan megoldást találni, amivel mondjuk szélesebb látószögből is hasonlóan jó minőségű képet lehet látni. Ez volt az ITS panel, tehát egy ilyen síkban elhelyezett, és a kristályokat az üveg síkjában mozgató, ilyen fényszeletes LCD kristály megoldást, egy vezérlést találtak ki, amivel már azért elég szépen oldalról is lehetett látni élvezhető képet. A VA, ugye ez a vertikál elrendezés, függőleges elrendezés, a kristályok itt merőlegesen vannak az üveg síkjára, és akkor azoknak a tőlés szögét tudja szabályozni, tehát gyakorlatilag a háttérfénynek télen úgy működik a fény továbbbocsátása, mint egy kis rende a fényképezőgépekbe is, és ez azt eredményezi, hogy így minden további nélkül elég dinamikusan lehet továbbadni a fényt, és viszonylag jó megoldást lehet elérni. Aztán itt még a képfrissítésről lehet beszélni, az utóbbi kettőnél azért elég jók ezek a megoldások, különböző méretekkel lehet, és az aktív háttérmátrixsal lehet a dinamikát növelni az LCD panelnél. Hát elég szép példákat láthatunk rá, azok is elég bonyolultak, tehát ezek a kiszolgáló technikák és az elég nagyméretű képernyők sem, még LCD-ben sem olcsók. Az OLED-del itt ugye tulajdonképpen hasonló elrendezés van, egy felületre szerelt fénykibocsátó dióda mátrix, ugye, és anódkatód oldalon meg lehet ezt táplálni feszültséggel, és akkor különböző intenzitással bocsátják ki a három alapszint kisugárzó ledek a fényt. Hát ugye itt először az volt a probléma, hogy ezek a három alapszint kibocsátó ledek nem egyformán öregszenek, ezt lehet kompenzálni. Mivel aktív a kép, tehát aktív mátrixos, azért a dinamikája nagyon szép, a színtartományon is nagyobbat lehet játszani, tehát ma már szélesebb színtartományt lefedő, nagyobb úgynevezett color gamut, tehát a szín lehetőségek tárházának szélesebb részét felölelő képminőséget lehet vele produkálni. Jelen van itt is az a régebbi probléma, ami annak idején a plazma diszpléknél megvolt, ez az úgynevezett bennmaradó vagy beégett kép, ez azért ott is fönnmarad. És hát ez, erre még egy érdekes megjegyzésem lenne, láttam én már LCD panelben is beégett képet. Tulajdonképpen nem beégésről van szó, hanem a dinamika miatt a kristályok mozgatásával kell egy kicsit játszani, tehát vissza kell egy impulzussal csapatni alaphelyzetbe és újból megvezérelni, tehát ilyen képfrissítési dolgokkal lehet ezt abszolút eliminálni, ezt a bennmaradó képet az LCD-nél. Az OLED-eknél nyilvánvalóan az a probléma, hogy azért, hogy intenzíven meghajtjuk, bizonyos emlékezet is van a fénykibocsátó eszköznek, tehát azért egy picit a plazmához hasonló viselkedése van. A plazmára visszautalva még egy picit, mert azért emlékszem én is rá, meg még gondolom sokan, akik itt hallgatják, hogy a plazma diszplé az egy nagyon jó megoldás, vannak, akik a mai napig arra esküsznek. Egyébként nem szabad egymás mellé tenni az LCD-vel, saját tapasztalatból tudom, mert sokkal, de sokkal szebb a fénye, ugye annak a kis mikrofénycsöveknek, amiből ez föláll. Összeáll ez a plazma. És az az eredményezte, hogy nagyon-nagyon szép és valóságű képeket lehet vele produkálni, még most is, aki megvan, az nagy beszbeőrzi velem együtt. De hát ott azért először azt mondták, hogy az energiafogyasztás és az öldítés miatt bukott meg ez a plazma. Ez részben igaz, de sokkal másabb technológiai korlátokat tudok megemlíteni ezzel kapcsolatban, ami miatt azért a plazmafejlesztést azt többen feladták, köztük a Panasonic is. Azért, mert az tulajdonképpen egy ilyen 42 és 65 szol között lehet optimálisan kihasználni. Megcsinálták a 103 szolos plazmát, 250 kilós eszközről beszélünk, annak a mozgatása iszonyat, ugye egy ilyen olmozott üveg frontlapja van a sugárzás védelem miatt, borzalmasan nehéz mozgatni, külön speciális konzolt igényel nem lehet akármilyen falra föltenni. Tehát gyakorlatilag itt volt a vége az egyik korlátnak, a másik korlát lefelé van, ugye a pixel méretekkel nem lehet egy bizonyos méret alá menni ahhoz, hogy ez a plazma állapotú fénycsöves fénygerjesztés létre tudjon jönni. Tehát ezért, ahogy a pixelszám növekedett, még a Full HD-t is azért egy idő volt, mire kifejlesztették, de most már 4K-ba egyszerűen lehetetlen lenne egy normális, sem kezelhető plazmadiszplét megcsinálni. Tehát ezek a technológiai korlátok is hozzásegítették ahhoz, hogy azt a technológiát a gyártók feladják. Ez csak egy ilyen közbeszúrt érdekesség volt részemről. És akkor beszélnék egy kicsit a DMD-ről, ugye a digitál mikromirror felé, tehát egy ilyen mikrotükrös rendezésű csípről, aminek a felületére ilyen kis mikromechanikával mozgatható és vetszérelt tükör rendszer van fölvéve. Ezt ennek a gyártás technológiája úgy tűnik, hogy egy nagyon komoly szabadalmi védettséget élvezhet, mert ennek a meghatározó is talán nem is tudunk említeni más gyártót, a Texas Instruments tartozik ide, és ő gyárt különböző méreteket és különböző megoldásokat, és ebből a fejlesztők bármelyik nagyobb gyártót említhetném, ezeknek a csipeknek a felhasználásával alakítja ki az optikai rész és a kiszolgáló elektronik, amik a különböző lencserendszerek fejlesztésével a saját egyéni projektor megoldásait. Hát itt van egy pár méret, amit itt mondanék, és felbontást, ugye, amik vannak. Gyakorlatilag itt elsősorban Full HD-kat említ, ugye, és a 047 szól, de ma már vannak nagyobbak, és ugye itt a 4K irányban megyünk el, úgyhogy nyilván itt is azért a csipek mérete változik, és hát tulajdonképpen a nagyobb felbontás felé azért itt is egy bizonyos idő után nehéz lesz elmenni, mert a mikroszerelési technika, ez a mikromechanika, nem is tudom, hogy nevezzem, de inkább mikromechanika, amivel ezt a csipet legyártják, azért ez itt a méretekből szólva, megadott átmérő méretekből lehet látni, hogy azért ez nem túl nagy. És hogyha ebben 4K-s felbontást teszünk, akkor azért ott pár millió pixel azért ott van, és azt úgy menedzselni, hogy az mozgatható legyen, és ne hibásodjon meg, és nagyon jó képet adjon, azért ez nem kis kihívás a technológiába, tehát nyilván van itt azért egy belépési korlát. Nem véletlen, hogy a Texas Instrument még senki nem tudta megszorítani ebben a műfajban. Úgyhogy ezért is ők ennek a szinte kizárólagos gyártói. Itt ezekben a megoldásokban, a kivetítőkről beszélünk, akkor legfőbb ugye erénye ennek a magas kontraszt és a szín visszaadás, ugye, mert valójában nem a képvisszaadó, képalkotó eszköz határozza meg a szint, hanem az a fényspektrum, amit rávetítek, és ő csak gyakorlatilag a képet formálja meg. Ha én nagyon korrekt színeket tudok rávetíteni, akkor a színtartomány kinyílik előttem, és tudok vele játszani, hogy milyen szín előállítás, milyen lebedettséget tudok reprodukálni vele, tehát ez itt nem korrát. Itt inkább a felbontás az, ami egy kicsit kényesebb. Nyilván minden chipnek és minden, akár az LCD panelnak is van egy saját meghajtó áramköre, ami a bejövő képtartalmi jelet lefordítja egy olyan időzített inkúzó sorozattá, amit ennek az eszköznek a vezérlése megkíván. És hát gyakorlatilag abból áll, hogy föltükrözi ezt az optika kimenetére, vagy pedig nem tükrözi föl, és akkor így ennek a rezgéséből áll össze egy-egy pixelnek a fényereje is, mert egy állandó, egy ilyen, most már mutatom a következő ábrát, itt most az egyszerűség kedvéért egy egycsipes DND blokkot látunk, gyakorlatilag a fényforrás, ami itt van, most itt egy ISO, ez egy ilyen klasszikus kis egyszerű ábra, adja, és gyakorlatilag egy ilyen színkerék, ugye, ami az egycsípesnél nagyon szükséges ahhoz, hogy a három alapszín plusz még egy kicsit a képdinamikát növelő fekete-fehér képtartalmat, azt egymás után szekvenciába jeleníti meg a rendszer, és az összeszinkronizálódik egy úgynevezett színkerékkel, egy színtárcsával, ami a színszűrőt tartalmazza, tehát a fehér fényből azt engedi át, amelyik színszűrő előtte van, és akkor így formálja meg. Ebben a blokkban benne van maga az LCD, maga DND chip, és gyakorlatilag ebben a 45 fokos szögben a tükör mozgása kivetíti egy optikára, egy üvegfelületre, és azt az optika kivetíti. Tehát egy ilyen egymás után megjelenő RGB szekvenciát reprodukál így egy darab chippel, aminek a mozgatását és szinkronizálását akkor így össze tudják kötni ezzel a kerékkel. Most itt a kerék helyén, illetve a ISO helyén lehet lézeres fényforrás is, úgyhogy elég tulajdonképpen minden egyes egycsipes DND kivetítő ezzel az alapsémával működik. Ugye, és itt egymás után szekvenciában jelennek meg, tehát az ember egy fényképezőgépen ráfényképez egy ilyen vetített képre, akkor a fényképezőgépnek az árideje, ahogy változik, úgy látja, hogy foltosodik, szivárványosodik a kép, tehát lefényképezni egy ilyen képernyőt, ugye elég nehéz a szekvenciák miatt. Meg azt szokták még mondani erre, hogy azok a komplementer színek, és itt ugye nagy fényerőben a sárga szín előállítása okoz néha problémát ezeknél, tehát gyakorlott szem az megmondja ránézésre is, hogy ahogy egy színsáv ábrát kivetítünk, hogy ez most háromcsipes vagy egycsipes DLP, de azt kell mondjam, hogy ezek az utóbbi időben azért már elég jól kompenzálódnak, és nem annyira jellemző ez a dolog. De ez a szivárványosodás, a fényképezés, illetve a filmezéssel kapcsolatban ez azért jelen van, tehát ez egyfajta hátránya. A háromcsipeseknél azért a bonyolultság az, ugye, hát egyrészt háromszor annyi a benne lévő csip, ami egy nagyon drága dolog. Ez ugye akkor már így meghatározza, hogy az egycsipes és a háromcsipes DND kivetítők között az árban azért elég komoly a különbség. De ugye itt nagyon komoly kihívások vannak, most itt így kimásoltam egy ilyen DND blokkot, ami gyakorlatilag van egy háttérből egyik részen bejövő, mondjuk így alulról, jön a fény, és gyakorlatilag itt a összesítő prizmán keresztül fogja kivetíteni a képet, és egy ilyen összesítő prizmarendszer van, aminek a oldalaira föl van szerelve RGB három ilyen kép, ami egyszerre jeleníti meg a három alapszín összetevőnek a képét, és ezt szépen pontosan összerakja. Nyilván akkor tudja szépen pontosan összerakni, hogyha ez a három chip tökéletesen egybe van, tehát egy picit ilyen konvergencia állítási lehetőség kell ehhez, és mivel nagy felbontás, ez irtózatosan kritikus, tehát ilyen különböző áttételű mechanikus állítási lehetőségek vannak, tehát az a lemez, amire föl van téve ez a bizonyos DMD chip, és néz szembe azzal az üvegprizmával, különböző irányokban lehet itt állítgatni a konvergenciát, és akkor az egyiket alapul veszik, az egyik szint és a másik kettőt, amit el tudunk érni kívülről, ugye összeszerelt állapotban vagyunk és használjuk a projektort, akkor azokat, amiket el tudunk érni, azt leállítjuk. Hát nem egy egyszerű gyakorlást, jó szemet igénylő munka ez a bizonyos DMD chip beállítás, konvergencia állítás. Nagyon kényes, tehát ott a csípeknek is az üveget síkjába kell lenni, mert ha eltér, akkor már nem lehet a konvergenciát rendesen beállítani, tehát nagyon jól kell felszerelve legyen párhuzamosan a üvegprizma síkjával, és akkor fizikailag ugye vertikál meg horizontál, tehát vízszintes és függőleges irányba, sőt néha átlósan is kell korrigálni. Össze kell hozni a három alapszint egy rácsábrán. Ez annyival nehezebb, mint amit esetleg régen megszoktunk, aki így járatos stúdiótechnikába, de tévé szempontból is néha probléma volt, főleg a katocsugácsövesde monitoroknál, hogy konvergenciát kellett állítani különböző korrekciós mágnesekkel. Tehát ez ahhoz képest egy kicsit precízebb dolog, és bejön még egy nagyon komoly faktor, hogy amit említettem, ezek a projektorok, ilyen háromcsipes kivetítők általában nagy fényerejűek, mert hogy akkor éri meg azért ezt a technológiát bevetni, és hát ezek nagyméretű képet vetítenek, a nagyméretű képen azért láthatóak ezek a konvergencia hibák. Az egyik dolog, hogy kritikusan úgy kell beállítani nagyméretre, és nem árt még egyébként közelről nézni, még úgy is szoktuk csinálni, hogy kamera veszi külön és kinagyítja a technikusnak a képet a képernyőről, hogy lássa a sarokba is a részleteket, amikor állítja ezt a konvergenciát. De van még egy nagyon érdekes dolog, a nagy fényerő, ami ide koncentrálódik és bevetül ebbe a bizonyos prizma rendszerbe. Az melegíti magát az üveget is, és melegíti a csipeket is. Tehát a csipeket egyenként szokták folyadékos hűtéssel megoldani, úgyhogy külön hűtőborda és egy folyadékos radiátor rá van erősítve a csip hátuljára, hogy melegítse, és plusz még a prizmát is. Tehát a beállítás csak akkor végezhető el, ha úgy akarom, hogy az üzemszerű állapotban is megfelelő minőséget kapjak, ha üzemmeleg állapotban viszem fel a projektort, és úgy állítom le. Nagyon kényes, és természetesen ugye a mai fejlesztési irányok arra mennek rá, hogy minél kisebb legyen a térfogata a projektornak, és minél nagyobb legyen a kibocsátott fényerő. Ezek valahol trade-offok, tehát egymásnak ellentmondó, és egymás életét élettehére törő paraméterek. Tehát azt jelenti, hogy ha nagy teljesítményt akarok, akkor azért egy bizonyos házméret talán nagyon nem tudok menni, vagy pedig akkor olyan erős ventilátoron, olyan komoly hőelvezetési megoldást kell válasszak, amik hát azért itt már eleve folyadék hűtésről beszélek, és akkor nagy folyadék hűtő radiátor van benne, ventilátorok préselik át a levegőt, és hűtik a külső levegő beszívásával, a forró levegő kifújásával a készüléket, de hát azért van egy belső mikroklímája annak a projektonnak, az kis házban van, és ott nagy teljesítmény koncentrálódik óhatatlanul is magasabb a hőmérséklet belül. Azt nem tudjuk egyformán tartani hosszabb időn keresztül, akkor bizony láthatóvá válik a képen az említett okok miatt ez a bizonyos konvergenciaiba is, tehát szép csúszni a lábra. Tehát nagyon kényes és nagyon precíz dolgokról beszélünk, tehát itt nem is olcsó eszközökről van szó. De úgy látom, hogy ebben a világban a DMD chipek ki a jövő, mert az LCD technológia, amit említettem, sokkal, de sokkal érzékenyebb és rövidebb élettartam, ugye nagyobb hőmérsékletnél. És hát nem csak a hőmérséklet itt a probléma, hanem most ugye, hogy ezekben a komolyabb fényerőkben már lézerfényforrást használunk, ott a lézerfényforrásban óhatatlanul a nagyobb energia van jelen, és az megy keresztül az eszközön, hát azért az egy folyadéklistályos megjelenítő eszköznél sokkal hamarabb okoz maradandó változást. Tehát olyan stabilak azok, azt inkább egy kisebb teljesítményű alkalmazásban lehet az LCD-ket használni, de az AMD az mindenképp ebben a nagy teljesítményű világban, meg a mai divatos térfestéses vetítésnél biztos, hogy uralkozó technológiává vált már most is, és fog is. Egy kicsit a AMD-k világából nézzünk valami mást is, hogy mire szokták ezt használni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen spektrumanalizátor is egy nagyon érdekes dolog tud lenni, különböző megvilágításokkal, betéve azt a bizonyos mintát egy ilyen rendszerbe, különböző fénytörésekkel, gyakorlatilag szétszedi a fényspektrumot, és egy nagyon jó kijelző, egy jó kiértékelhető spektrumanalizátor lesz. Ez a mérés technikában egy nagyon jó dolog, és várhatóan ott ez a chip technológia nagyon előre fog törni. A másik ez a szemhez közeli display, amit úgy szoktunk általában hívni, hogy a virtuális valóság szemüvege, ugye amit fölteszek a szememre, és akkor gyakorlatilag ott magam köré, tehát besapva a szemet, egy behelyeződök egy térbe, és ott valós és odavetített tárgyak társaságában tudok mozogni. Nem, nagyon érdekes dolog ugye a maga a művészeti része is, és a tudományos része is, meg egyéb széles körű alkalmazása. És hát ezekben ugye lehet alulról vagy oldalról világítani, de úgy néz ki, hogy ezek a DND csipek ott is elég jól teret fognak nyerni. Itt a séma mutatja, hogy mit is lehet csinálni ezzel a belső tükrözéssel és hullámvezetővel, ami tulajdonképpen magába foglalja a DND csipet, és lehetséges vele mindenféle elég jó felbontású képeket produkálni dinamikus módon. Tehát picit ez is az LCD elé lépő technológia, és úgy érzem, hogy itt tulajdonképpen még a ledes fényforrás is egy nagyon jó eszköz lehet arra, hogy megvilágítsa kis helyen elhelyezhető magában a szemüvegben, mint fényforrás, de a képalkotó eszközben a DMD chip jobb eredményeket produkál, és valósághű, de nem nehezebb, és nem viselhetetlenebb szemüvegeket állítanak vele elő, tehát itt is egy olyan előre törés várható, hogy a DMD chip kap főbb szerepet. Ezt már egyszer említettem egy korábbi előadásokban, és most egy kicsit visszautalnék. Ugye a mobil eszközök között is hozzátartozik, de az autóipar azért egy elég komoly felvevője itt sok mindennek. Hát ugye egyfelől a fedélzeti komputer vezérlése, a navigátorok különböző helyszínen való megjelenítése, egy műszerfalat ki tudja váltani. Utána felrajzolja a műszerfalra a hagyományos műszer elrendezést, fordulatszám, sebességmérést. Tehát egy nagyon jó dinamikus képernyőt eredményez itt kizárólag. Vagy DMD, vagy OLED technológia jön. Szájtásban itt inkább OLED-et látunk, de a középen ez a bizonyos head-up display, ez azért a DMD-vel egy kicsit könnyebben megoldható. Ugye itt gyakorlatilag tükrös rendszerrel a szélvédőre kell felvetíteni a vezető elé az információt, és itt elég koncentrálni kell, vagy irányítani kell a figyelmét bizonyos dolgokra. Tehát nagyon jó dinamikus dolgokat lehet megcsinálni, mert vagy szöveget emelek ki, vagy bizonyos ábrákat külön is dinamikusan villogtatok, vagy kiemelem egy vastagabbal, vagy más színnel, aminek azért elég erősen feltűnőnek kell lenni ahhoz, hogy a vezető ezt könnyen fölismerje, vezetés közben is, tehát ne meredjen rá, ugye, mert ha megnézzük, azért ha mégis egy kicsit a tekintetét rászögezi erre a műszerfalra, ami szintén ott van, akkor a perifériás látásában van benne a forgalom, aminek ugye dinamikus változása lehet, és adott esetben veszélyforrás, ha nem veszem idővel észre, és ezek másodperc tört része alatt is változó dolgok lehetnek. Ha viszont ahova néz, és tekintete odaragad magára a forgalomra, és ott megjelenik egy-két segédinformáció, ugye ez a head-up display ezt jelenti, akkor gyakorlatilag biztonságosabban, hatékonyabban, gyorsabban hívom fel a figyelmét arra, ami változott, de a forgalom nem veszi le a tekintetét. Tehát ez az egyik. A másik része az még külön is lehetne taglalni, itt most abban már nem tudtam belemenni, tulajdonképpen a jármű világítás. Tehát maga a DND csipes alaptechnológia maga mikrotükrös elrendezésével nem csak arra jó, hogy képet alkosson, hanem arra is jó, hogy egy fényforrásból kivetítsen valamire viszonylag egyenletesen egy felületre, ami lehet bármilyen mértani alakzat tulajdonképpen, koncentrált fényt, és a többire meg szinte semmit vagy keveset. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy például az autókon különböző hosszú fény, tehát reflektor megoldások vannak, tehát egyszerűen a közepét a képnek, tehát a felező vonalhoz közelebb eső lámpafényt egyszerűen letakarja, dinamikusan változtatja, és csak az út félét világítja meg hosszan. Az azt jelenti, hogy a szemben jövőt nem vakítja el, viszont ami nekem fontos, az út félét, az útpatkát én folyamatosan ugyanúgy hosszan előre látom. És ez tulajdonképpen a kanyarok, a látótérbe kerülő tárgyak miatti változást tudja követni, és annak megfelelően kiosztogatja, hogy hova koncentrálja a fényt. Tehát még azt is meg tudja csinálni, hogy a távolról még szembejövőnek látszó autót, ami ott középen van még, mert úgy kanyarodik az út, azt kitakarja, és akkor még azt látod, és ő nem fogja elvakítani, de minden más látok, az út felületét látom, az oldalakat látom, az útmenti fákat látom. Tehát ebben óriási lehetőség van ebben a mikrotükrös dologban. Nyilván itt nem kell olyan felbontás, mint egy képalkotásba, de hogyha ügyesen kiosztogatják itt azt a látható teret, amit a vezetőnek figyelnie kell, akkor azon belül különböző intenzitású megvilágításokkal nagyon sok mindent lehet elérni. Tehát adott esetben látja, hogy az út szélén valaki mozog, távolról érzékeli, adott esetben hőérzékelővel ellátva intelligensen, akkor egyszerűen a lámpából egy ilyen mikrotükrös megoldással oda az út szélére irányítja a fényt, és akkor változóvá teszi, illetve fölhívja a sofőr figyelmét arra, hogy vigyázz, ott valaki még akár le is léphet a járdal, és ezt jó előre tudja neki jelezni, tehát még egy ilyen lekezelhető, fékezhető, vagy olyan távolságban, amin még ez a dolog nem okoz tömeges balesetet, vagy csak akár egyetlen balesetet is. Tehát tulajdonképpen itt egy újabb lehetőség nyílik a DND számára, és hát, ahogy ebből lesz több információm, szerintem egy kicsit értelmes lesz ebbe is elmélyedni, mert az autóipar ennek nagyon komoly felvevője lesz ennek a két új technikának, akár az OLED-re, akár a DND, tehát a mikrotrükkös csípre gondolok, mint képalkotó eszközre. Úgyhogy gyakorlatilag az összefoglalom nagyjából ennyi. Ha esetleg valakinek kérdése, vagy valami egyéb van, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre.